A jövőt fürkésző tudósok szerint az ezredfordulón gombnyomásra érkeznek lakásunkba a tápláló és incsiklandó fogások. Ha kiruccanni támad kedvünk, videótelefonon rendeljük meg a légitaxit, ami mágneses mezőn siklik, hisz a füstokádó robbanó motor már rég a múlté.
Hát nem minden jött össze. Holnap után fenntartható fejlődés, zöld technológia, klímaváltozás. A Rádió Café földközpontú magazinja minden csütörtökön este 8-tól 9-ig Szomolányi Katalinnal és Kovács Dáviddal. Holnap után. Mit tegyünk ma, hogy legyen holnap?
A Holnap után támogatója a fenntarthatóság elvei mellett elkötelezett Magyar Telekom nyerté, mert a felelős jövő információval kezdődik, kommunikációval folytatódik, végül pedig mindannyiunkon múlik.
Itt a Rádió Cafén a Holnap után Szomolányi Katival
és Kovács Dáviddal. Sziasztok!
Sziasztok!
Van telefonszámunk 55 55 98 6, SMS számunk is 0620 9986 986, és amiért ezt mondom előre, az pedig az, mert két vendégünk, egyikük a NASZ-ITEI vezérigazgató helyettese Kuk Titus. Szia! Másikuk pedig Varga Géza, a Galga Farm első magyar organikus mezőgazdasági és fogyasztási szövetkezet elnöke. Jó estét!
Jó estét!
Ezt csak egyszer mondjuk ilyen hosszan.
Igen,
jó,
ezen innentől kezdve már csak Galga Farm. Tehát ők a vendégeink, és azért ők a vendégeink, mert hogy azt hiszem múlt héten volt a Tudatos Vásárlók Egyesületének a cég mércéje, amikor a teipart vették górcső alá, és ezen két cég lett az első, illetve a második hely. És akkor itt lehet kérdezni tőlük, hogy mitől tej a tej, és mitől tejföl a tejföl, és mi az,
mitől
hogy
biotej a biotej.
Így van, és mi az, hogy ökogazdaság, meg minden ilyen. Vegán termék, na, dobálják meg ilyen szavak?
Vegán termék, igen. Mindenféle ilyet mi is meg fogunk egyébként kérdezni. Előtte azonban lesz trendvacsorovat, a trendvacsorovatot pedig megelőzi egy jó kis zene, Lack of Afro, Closer to Me.
És most már tényleg belevágunk a mai Holnap után, vagy itt a Rádió Cafén. Vendégeink Kuk Titus a NASZ-ITEI-től, és Varga Géza a Galga Farmon, a témánk pedig a teipari cégmérce eredménye, illetve a biotermékek biogazdálkodás mikéntjei. Mielőtt erről beszélgetnénk, azelőtt pedig Trend Watch. Két szomorú hírrel és egy pozitív hírrel készültünk mára nektek, úgyhogy kezdjünk bele a szomorú hírekbe. Csúszott a klímatörvény. Szerdán délben ugyanis még úgy tűnt, hogy szokatlan egyetértéssel még ebben a ciklusban megszavazza a parlament az éghajlatvédelemről szóló jogszabályt, csak hogy módosító indítványok érkeztek hozzá, de az előterjesztő reméli, hogy eltérve a házszabálytól még dönthetnek róla.
Igen, ugye erről beszélgettünk talán egy-két adással ezelőtt, hogy...
Hát sokat, igen.
Hogy ez szerint a törvény szerint, ha elfogadnák, akkor az 1990-es úgynevezett bázis évhez viszonyítva 2020-ig 40%-kal, 2050-ig pedig 80%-kal csökkentené Magyarország az üvegházhatású gázkibocsátást, ami egyébként így elsőre soknak tűnik, mondjuk ez a 40% 2020-ig, de a valóságban ez mégsem annyira sok, mert már 2005-re lényegében elértük a 23%-ot.
Igen, 2008-as évben pedig már meghaladtuk a 30%-ot, tehát már csak egy picit kéne utána tenni. És azt is mondta a benyújtó, hogy a lakosság és kommunális szektor energiatakarékossági és hatékonysági potenciájából fedezhető ez a hátralévő pár százalék, tehát nincs szükség iparkorlátozásra és uniós kötelezettségeken túl történő teljesítésre.
És ugye mind a mellett, hogy kevesebb széndioxid, és nem sorolom föl, amellett ugye ez a fosszilis energiától való függőségünket is csökkenteni, ugye? Tehát most jelenleg kőolaj tekintetében, ami 86%, földgáznál is 82%, szénnél 40%-ban függünk az importtól. Ugye látjuk, hogy Ukrajnában is mi történik, ahogy ők függenek orosz gáztól, azért nálunk is ugye a földgáz 82%-os függőség, az nem kevés.
Hát meg a kőolaj 86
sem. Hát az 86, igen.
Egyébként a törvény elfogadását közel 500 civil is sürgeti, de nem. Nézzük, hogy mi történt. Az történt, hogy név szerint Kossó Lajos és Magda Sándor képviselők benyújtott indítványok többek között 40-20%-ra történő mérséklését kérték, tehát amin már eleve túl vagyunk, mert hogy már 2008-ban volt 30%, tehát hogy most akkor még emeljük egy kicsit a kibocsátást. És igen, mert hogy az arra hivatkoznak, hogy hát itt az ipar teljes összeomlása fog megtörténni. Erre Láng István akadémikus azért elmondta, hogy nem követelik meg nagyipari vállalatok bezárását, és elbocsátási hullámokhoz sem vezetnek majd. De hát a módosító indítványok azok 2025-ös dátumot javasolnak, és 25%-os céllal, és ezek az indítványok, ezek tökéletesen meghiúsíthatják a klímatörvény jelen parlamenti ciklusban történő elfogadását.
Itt az, hogy lássuk, hogy ebben a játékban ki kicsoda. Magda Sándor ugye nagyjából azért ellenzi ezt az egészet, mert az ő térségébe tartozik, ugye, mint képviselő, a Mátrai erőmű. És tulajdonképpen én, ahogy így olvasom az ő nyilatkozatát, azért nagyjából kimondja azt is, hogy majdnem teljesen mindegy, hogy mit tartalmaz a módosító indítvány, meg hány pontot. Itt ilyen időhúzó céllal tették el ezt, időhúzási céllal. Ugye elvileg az utolsó alkalom, amikor a törvényről szavazni lehetne, az jövő hétfő. Módosító indítványokkal együtt ugye ez nem fog működni. És csak erről szólt a dolog, hogy amennyi módosító indítványt lehet ezzel kapcsolatban, annyit adjanak be, és akkor ezzel ugye ebben a ciklusban már erről a törvényről nem lehet szavazni, a következő ciklusban ki tudja, mi történik, valószínűleg nem lesz a prioritás, és akkor így a Mátrai erőmű is időt nyer, meg hát ugye az ő indoklás szerint 60 ezer embernek szűnne meg a munkahelye, ami ugye lényegében így a fosszilis energiaiparhoz köthető.
Hát pár évvel ezelőtt volt a WWF-nek és pár civil szervezetnek az ellenkezése a lignit erőmű ellen.
Még most is tart, csak igen, mondom. A WWF még most is küzd.
De egyébként pedig azt kifogásolta, hogy itt a törvényjavaslat készítésekor nem egyeztettek az érintettekkel, és itt most személyes Margóra jegyzett véleményemet szeretném elmondani. Ezen Mátrai erőmű tagja a Klímaklubnak, amely Klímaklub a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanáccsal egyeztette az éghajlatvédelmi törvénytervezetet. Ezen Klímaklub szervezi egyébként a holnapi klímacsúcsot, amelynek szintén szponzora a Mátrai erőmű.
Valószínűleg erről a hírről, illetve ezzel kapcsolatban a háttérről egy egész napos műsort lehetne megtölteni, ugye lobby jobbra, lobby balra.
Igen, de az vérnyomásom már ilyen komolyan rég fenn van a
lapozunk
plafonon.
Is, jó?
És akkor még jobban
el.
Egy kicsit toljuk a vérnyomást. Igen. Ugyanis a WWF Magyarország és a Greenpeace számára elfogadhatatlan, hogy a Magyar Köztársaság kormánya sokat szóra ismét közpénzen segíti ki, most egy másik erőmű, a vértesi erőművet, az ország legszennyezőbb és a fogyasztóknak, valamint az államnak legtöbbe kerülő erőművét.
Egyébként nem kevéssel segítik ki, mert
1,9 milliárd forinttal segítették ki, most így hirtelen, de egyébként nem először.
Minden évben kap egy ilyen injekciót.
Igen, úgy tűnik. Na, 2007-ben 1,6-ot kap. Nem, de akkor is kapott van mindegy. Igen. Valóságban egyébként az oroszlányi erőművet és Márkushegyi bányát tulajdonolja ez a cég, és a legjelentősebb környezetvédelmi károkat okozza. 2007-ben volt 1,6 millió tonna széndioxid kibocsátása, illetve 5000 tonna kén-dioxid, és 1700 tonna nitrogénoxid, de most ezt nem kell megjegyezni.
Nem kérdezzük ki.
Na, oké. És az értékesített villamos energiára, tehát az 1 kilowattra jutó széndioxid kibocsátása a legmagasabb Magyarországon, és az egyik legkedvezőtlenebb Európában is.
Na igen, tehát hogyha a számokat nem is tudjuk hova rakni, meg mihez viszonyítani, azért ez valóban nagyon-nagyon kedvezőtlen. Egyébként nagyon sok ilyen független szakértő jelentés is készült. Legutóbb tavaly a GKI, ugye a Gazdaságkutató Intézet készített egyet júliusban. Ők is kimondták, hogy a jelentős veszteségek miatt a jelenlegi állapot fenntartása aránytalanul drága, és hát a vértesi erőmű által termelt áramra ráadásul jelenleg nincs igazán szüksége a nemzetgazdaságnak. Hát gondolom erről a vértesi erőműnek azért erősen más a véleménye. De higgyünk a független szakértőknek.
Ami még áll ebben az ellennyilatkozatban, hogy a kormány nem csak közvetlen állami támogatásokkal, de a Magyar Villamos Művek ZRT-n keresztül és a fogyasztókra ráerőltetett áramárba beépített szénfilléren útján is támogatja a már gazdaságilag is ellehetetlenült erőművet. A szénfilléren keresztül mind az 5 millió magyar áramfogyasztó minden egyes kilovattóra áramfogyasztásnál 0,2 forinttal. Ez összesen évi 8-9 milliárd forinttal járul hozzá az erőmű mesterséges fenntartásához. És akkor itt megjegyezném szintén csak Margon, szintén csak személyesen, hogy az MVM szintén a Klímaklub egyik tagja, és by the way, a holnapi klímacsúcs konferencia szponzora.
Nagyon öbölgyűjtve van. Egyébként írjon SMS nyugodtan, aki valaha hallott arról, hogy szénfillér.
Én nekem ez tök meglepő volt, én
nekem
nem
is. Ez így jól benne van az árban.
Na, de lehúzzuk a vérnyomásotokat, srácok! A következő egy jó hír. Reméljük.
Reméljük, vagy fölmegy.
Igen. 3,5 hektáros napelem erőmű épülhet Hevesen, ha sikerre vezetnek a befektető cége jelenleg is zajló tárgyalások. Ez valószínűleg kiszivárgott ez a hír, mert a polgármester ez nem akart ebben nyilatkozni, teljesen jogosan egészen addig, amíg a beruházás előkészítéséről nem még egyelőre folynak a tárgyalások.
Itt ugye az éves várható energiatermelés ennek az erőműnek ugye 1900 megawatt óra lenne.
Másfél megawatt csúcs teljesítményel.
Másfél megawatt csúcs teljesítményel, és évente ez az erőmű 1600 tonna széndioxid kibocsátást válthatna ki. Ugye? Csak visszajelzek itt a vértesi erőműnek a 1,6 millió tonnájához képest. Ugye,
és egyébként a fejlesztés 1,9 milliárd forintba kerülne, ami pont ugyanannyi, mint amennyivel most a vértesi erőművet sikerült kisegíteni, bocsánat, amelynek a felét pályázati forrásból fedeznék egyébként a beruházók. De itt aztán de jönnek ilyen mindenféle műszaki történetek, amiket tökre nem értek. Önszabályozó lesz a naperőmű, automatikusan működtetésű, üzemeltetés távfelügyelettel, őrzéssel és minimális karbantartásig tevékenységet. De mi, lekapcsoljuk a napot, vagy mi?
Nem, én láttam egyébként már olyan kis erőművet Skóciában, és egyébként egy hozzá kapcsolódó gyárat is, ahol egy ilyen kis tábla képernyővel, laptoppal végül is az üzem bármelyik területéről kettő ember elirányítja az egészet. Tehát ha elmegy vécére, viszi magával a kis tábla komputert, és onnan
is simán.
De ez automatikus
lesz.
Teljesen minden. Távfelügyelet, automatikus és önszabályozó.
Egyébként ez 22 év alatt térülne meg, és itt szeretném az összes szarkasztikus és cinikus esetlegesen ilyen hallgatóink figyelmét felhívni, hogy és ezután pedig nem kerül már csak üzemeltetési költségbe, de ingyen van a nap. Nem kell szén, nincs urán.
Mondjuk na, jó. Nem jegyzem. Nem, csak a hír, ahonnan vettük a hírt, egyébként ott lehetett kommentálni is, és akkor rögtön volt, aki ugye azt mondta, hogy igen, a szkeptikus, igen, hogy a 22 év megtérülés az ugye 45 forint per kilovattóra átvételi ár esetén érvényes, hogyha ha a valós árral számolunk, amit én most meg nem tudok mondani, hogy mennyi, akkor azért ennél magasabb a megtérülés, 40 év. Jelzem, ha 40 év, akkor 40 év után van ingyen
van
a nap.
Tehát... Igen. No, ezek voltak már a híreink, tehát megpróbáltunk nektek egy kis pozitívumot behozni így az estébe, és innentől kezdve kizárólag pozitív dolgokról fogunk beszélgetni, mégpedig a tejiparról, tejföl, sajt, túró, joghurt, kefir, mondom ezeket, és vendégeink pedig Kuk Titus a Naszáj tejtől és Varga Géza a Galga Farmról. Mi az a bio, mi az az öko, mi az a vegán, meg ilyenek.
És hasonlók, előtte azonban Kini and Horn, Balangdös.
Folytatjuk a mai holnap utánt vendégeink Kuk Titus a Naszáj tejtől és Varga Géza a Galga Farmtól, és a témánk pedig a tejipari cégmérce eredménye. A telefonszámunk 5555986, az SMS számunk pedig 0629986986, amennyiben kérdezősködnétek, kommentálnátok. És akkor szerintem legyen az az első, hogy mielőtt rátérünk erre a bizonyos értékelésre, hogy melyik cég mire, miért kapott annyi pontot, mit tesz azért, hogy ez még jobb legyen környezettár, társadalom, állatjólét, stb. Hogy mutassuk be a két céget. Galga Farm.
Hát a Galga Farm az nem csak tejtermeléssel foglalkozik, ugye mi egy elsősorban egy ökológiai gazdaság vagyunk, igen, 300 hektáron gazdálkodunk most már a 20. éve a vegyszerek teljes kizárásával, és van egy kis tejüzemünk, amelyik olyan maximum napi 1000 liter tej feldolgozására alkalmas. Ott viszont mindent, ugye a adalékok és vegyszerek nélkül állítunk elő. A termékskála, a teljes termékskálát tudjuk mi is, folyadéktej, túró, sajt, vaj, tejszín, tejföl és egyebek.
Mennyien
mi azt hiszem, hogy az összehasonlított márkák közül talán mi azon kevesek közé tartozunk, ahol mi még hőkezelésben, és hőkezeléssel sem butítjuk a tejet. És hát valószínű, hogy azért a minőség ez legalábbis természetesebb. Nem akarom mondani, hogy jobb, de hogy természetesebb az egész biztos.
De akkor mivel lehet tartósítani, ha nem hőkezeli?
Hát a tisztaságával. Uh-huh. Ahhoz, hogy mi forgalmazhassuk hőkezelés nélkül a tejet, ahhoz nekünk egyébként az Európai Unió által megszabott extra minőségnek a felét kell, vagy annál még egyszer olyan minőséget kell produkálnunk, hogy konkrétan, hogy amíg egy extra tejnek 100 000 az összsíra száma, nekünk ahhoz, hogy kezelés nélkül forgalmazhassuk, ahhoz csak 50 000 csirát szabad tartalmaznia.
Értem.
Naszájtej.
A Naszájtej ZRT Váci telephelyen dolgozó teipari vállalkozás, egy közepes méretű teipari feldolgozó üzemről van szó. Itt állítjuk el az összes termékeinket. A termékeinknek egy jelentős része konvencionális termékek, tehát normál tejből készülnek, illetve vannak speciális termékeink, amelyek mondjuk a biotermék család. Itt természetesen a bio minősítésű tejet vásárolunk, és ezt használjuk fel a termékeink feldolgozása során.
Na, akkor az első kérdésem, hogy mikor egyébként a kedves hallgatóknak mondom, hogy www.cégmérce.tudatosvásárló.hu, ott lehet megnézni az összes ilyen teipari, tehát magát a teipari értékelést. Meglepődtek?
Hát én meglepődtem.
Amikor jött a hír, hogy...
Igen, hát nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a három kategóriában, mint egyetlen a Galgafarm termékek indultak, mind a háromban a Galgafarmé lett az első hely. De én azt hiszem, hogy nagyon nehéz dolga lehetett az értékelést végzőknek, hiszen annyira különböző, egymástól különböző cégeket kellett összehasonlítaniuk.
De ők a termékeket hasonlítják össze.
Hát nem, azért a cégnek a környezeti auditja, a munkaügyi szabályossága, és azért sok mindent bevettek oda, ami rendben van, mert így egy nagyon differenciált kép, és ennél értékesebb a végeredmény, tehát nem csak egyszerűen megízlelték a terméket, és akkor azt szerint pontoztak, hanem hát nem tudom, de legalább 8-10 szempont szerint.
Nekem azt tetszik, hogy az rendben van, hogy az ilyen óriási hazai nagy tejgyárak, nem is tudom, hogy mondjam, de szól-e, ugye? Hát ez gyár, ugye ez nem üzem. Az azért ott a lista végén van, de azért itt mind a ketten megelőztek számomra meglepetésszerűen, ugye bajor, meg osztrák cégeket, amikről nekem az a képen van, hogy ott aztán az alpesi biotej verhetetlen.
Hát számunkra is meglepetés volt ez a fajta minősítés, és meglehetősen jól esett számunkra ez az egész történet. Ez tény azt, hogy meg kell azt értenünk, hogy amit a Géza kollégám is mondított, hogy gyakorlatilag egy más típusú rálátás alapján próbálták összegezni és felmérni a cégeknek a tevékenységét, és ez a szempontrendszer szerint örömünkre szolgáló, ami megfelelő minősítést kaptunk. Ez egy nagyon pozitív, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú minősítések és összefoglalások tulajdonképpen egy-egy ilyen közepes méretű cégnél is új lendületet tudnak adni a cég életéhez.
Na hát akkor motiváció, jól van. Na akkor nézzük szerintem az első szempontot, a környezeti teljesítményeit nézték a vállalatoknak. Hát itt az első szomorú tapasztalat, hogy környezeti jelentése...
Első hely ide vagy oda.
Ide vagy oda. Egyik vállalatnak sincs. Túl sok meló, mi?
Túl sok meló, és nem kötelező gyakorlatilag. Van annyi kötelező jelenteni valónk, hogy ezért olyat, ami nem kötelező, azt nem csinálunk. Egyébként szerintem mi a gazdasággazdálkodás miatt a jó gazda gondosságával megfelelő szempontrendszert szerint ki kell töltenünk. A jó gazdasági gyakorlat, ez egy űrlap, és ezt ki kell töltenünk, nekünk ez a környezeti audit.
Tulajdonképpen, ahogy itt már említésre került, tehát a KKV-k számára ugyanazok a jelentési kötelezettségek vannak, ugyanazok a statisztikai kötelezettségek vannak, mint a nagy multinacionális cégek részére. Itt semmiféle tolerancia nincs, határidők vannak, szigorú határidők, de viszont ehhez szükséges humán erőforrása nyilvánvalóan kevesebben rendelkezünk. Uh-huh. Nem is akarjuk ezt ezeknek a felszaporított jelentési kötelezettségek mögött álló hadseregeknek azért van költsége. Ezek mind természetesen beépülnek a termékek árába hosszú távon.
Hát meg így általában ez arról szokott szólni, hogy az érdekelt felek azok tudják a környezeti teljesítményt. Úgy gondolom, hogy egy ökogazdálkodás esetén ez annyira nem releváns. Mert hogy különben nem kaphatná meg az ökogazdaság minősítést sem.
Akkor ez egy olyan habatortán, amit egy nagy vállalat be tud vállalni, mert neki van rá erőforrása, kapacitása, embere, ideje. Egy kis vállalatnak, mivel ez nem kötelező, amíg nem lesz kötelező, addig igazából nem fog hát vele foglalkozni.
Teljesség igényét azért akkor tudnánk valójában megteremteni, hogy azt mondanak, hogy senki nem tette fel a honlapjára ezt a fajta kötelező vizsgálatot, tehát kicsitől nagytól eltekintve ez nem igazán volt idáig górcső alatt. Valójában ez történt, úgy tűnik, hogy még senki nem vette a kellő fáradtságot ehhez.
Na jó, nézzük a következőt, így a környezetvédelmi teljesítményen belül, ez a szennyezés, mindketten nulla pontot kaptak, ami azt jelenti, hogy nem volt semmiféle környezeti bírságuk, Nem volt. Nem erősítsék volt.
Nem,
meg.
Nem, jó.
Nem. Jó, okay. Ezek súlyos milliókat tudnak igen. jelenteni.
Igen, de tesznek valamit. Tehát, hogy
én azt gondolom, hogy tesznek? Igen, tehát a környezet szennyezés gyakorlatilag a fölöslegesen elhasznált alapsegéd, csomagolóanyag jelentheti ez az energiában is, a környező szennyezésnek ez egy mindegyik egy nagyon fontos eleme. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy helyes munkaszervezéssel, megfontolt és nagyon racionális anyaggazdálkodással egyáltalán az emisszió csökkenthető. Tehát ha az emissziót az ember csökkenti, onnantól kezdve könnyebb a helyzete, hogy azt nézi, hogy a hulladékát hogyan kezelje. Tehát mi is például most már az elmúlt években hulladékprést alkalmazunk annak érdekében, hogy kisebb tömegű szállítási volument produkáljunk. Nyilvánvalóan ez hasonló az, hogyha mondjuk megfelelő szakembergárda, megfelelő technológiai szakemberek meg tudják állapítani a kritikus pontoknál keletkező minimális és kötelező tisztítási folyamatoknak, akár mondjuk egy vegyszer koncentrációnak, vagy behatási időknek, hőmérsékleteknek optimalizálni tudják a lefutását, ebben az esetben jelentős energia és vegyszer megtakarításokat lehet elérni. Ezáltal természetesen a környezet terhelést lehet csökkenteni.
Hát meg gondolom, hogy ahogy mondjuk egy KKV nem nagyon ad ki környezeti jelentést, ezért azt gondolom, hogy itt viszont a spórolás sokkal szembetűnőbb, és sokkal inkább, sokkal egyszerűbb, bocsánat, a folyamatokat így környezet tudatosabbá tenni, mint egy nagy vállalat esetén.
Hát én azt gondolom, hogy azért a mi esetünkben azért most már mi 180 fővel dolgozunk évek óta. Ebben a nagyságrendben azért már a nagyvállalati
jellemző. Lehetne valaki,
jellemző.
Aki jelentést készít, na.
Hát vannak természetesen, és azért nem árunk zsákban, hogy a statisztika
hivatal
és a kötelező jelentéseket. És azért van azért még tengernyi más szép jelentés, itt majd a biotermékek kapcsolatban azért majd további jelentési kötelezettségről bizonyára majd szó esik.
Na, hát akkor rá is léphetünk a biotermékek.
Lépjünk rá a biotermékekre.
Hát én azt hiszem, hogy itt ugye mivel több különböző céget hasonlítottak össze, a mi esetünkben is az, hogy az ökológiai gazdálkodás szempontrendszerének megfelelni, mi megfelelünk. És az önmagában egy sokkal bonyolultabb és sokkal részletesebb környezeti jelentésnek felel meg, mint amit itt számon kérnek. Ez nem, mintha elégedetlenek lennénk az első helyjel, és még ennél is jobbat akarnánk, de azért az a környezeti jelentés, aznek megfelel az ökológiai minősítés. Szóval.
Ezt igen, ezt el is hiszem. Na, tehát van-e a környezetvédelmi teljesítmény egyéb kategóriában, én már nem bírok beszélni, ott a biotermékeket pontozták. Ezek szerint mind a kettő cégnek van bioterméke, jól mondom? Igen. De engem az érdekelne nagyon, hogy...
Nekünk csak az van.
Igen, tehát mondjuk, hogy ha nem azt nézem, hogy az alapvető célkitűzésem az az, hogy egy öko gazdaságot hozzak létre, akkor mi visz rá valakit arra, és itt most a Nassai tejre nézek így, amint a Tituszra, hogy miért indít el valaki? Mi a motiváció?
Hát a józan parasztész. Nagyon egyszerűen, ugyanis egy KKV számára két lehetőség van, vagy zászlót bont és szembe megy az összes erős, nagy multinacionális céggel, és két perc alatt összevereti magát, ez nagyon szép, és nagyon...
Ez hősies.
Igen, hősiesnek igen. mondható, de azt hiszem, hogy nem igazán annak a 180 dolgozónak az cég érdekeit képviseli. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki, és nagyon sokan mondják, hogy most már nem a nagy cápa eszi meg a kicsit, hanem a fürgébe eszi meg a lassabbat, mi próbálunk fürgébbek lenni. Tehát azt a fürgeséget megpróbáljuk kihasználni, amit másoknak esetleg nem éri meg.
És hogyan történt ez, hogy előbb lett volna, tehát előbb volt az elképzelés a Galga Farm esetén, hogy egy ökofarm lesz, vagy az, hogy igenis itt is biotermékeket akarnak csinálni, és aztán lett az ökogazdálkodás.
Hát nálunk az ökotermékek előállítása semmiképpen nem egy piaci motiváció oldaláról indult el, hanem gyakorlatilag mi egy fenntartható település modell az, amit összességében csinálunk, és annak része a biotej előállítás. És
nem, nem is lehet más ezek szerint. Tehát...
Igen, tehát az nem kérdés na esetünkben, igen.
Nagyon macerás ilyen biotermékeket előállítani és minősíteni?
Hát a biotermékeknek az előállítása a farmon kezdődik, tehát ott az alapanyagot meg kell termelni. Utána az átkerül hozzánk, és mindig ezt feldolgozunk. Természetesen ezeknek nagyon sok macerás része van, de ezzel foglalkozni kell.
Bele kell húznunk, tehát ezután jön a környezeti teljesítmény, utána a társadalmi teljesítmény, oké, a fogyasztókat egyik vállalat sem tévesztette meg, ezen szerintem ugorjunk tovább. Magyar termék, mind a két vállalat kapott pontot, azért mert egy magyar termék. Itt nekem csak egyetlen egy dolog jutott az eszembe, hogy egy magyar tejtermék, oké, bio, ez mennyire versenyképes, vagy mekkora kihívás neki a francia, holland, egyéb ilyen termékekkel szembe menni?
Hát késztermék oldaláról, hogyha ezt a polcokon nézzük, ja, akkor mondjuk... azért leginkább, legnagyobb konkurencia Ausztriából érkezik, tehát Ausztria felől érkeznek. Régi hagyományuk van, hosszú ideje művelik ezt a piacot, tehát nagyon jól tudják, hogy mi az, amivel gyorsan és tért lehet hordítani. Gyakorlatilag mi is elég gyorsan próbáltunk rá reagálni, és a termékportfóliót olyan irányba fejlesztettük, amitre láttuk, hogy fogyasztói igény van, és hozzáteszem, sajnálatos módon még az üzletláncokra is be tudtuk listázni, tehát el tudtuk fogadni. Nyilván itt a fogadókészséget is meg kell találni. Tehát olyan termékportfólióval jelentkezni, aminek megvan a fogadókészsége, az a forgalmazó és a fogyasztó részéről is.
Mérnek olyat is, hogy állatjólét. A tudatos vásárlók ezt is nézték.
Minden reggel megsimogatják a tehenek buksiját.
Ez egyébként...
De tényleg, mit akar egy
milyen előírások vannak, hogy állatjólétileg az ember pluszpontot kapja?
Hát mondjuk azt, hogy az állat jól érezze magát természetesen, de néhány konkrétan, hogy mondjuk szintetikus gyógyszerekkel nem kezelhetjük az állatokat. De egyáltalán a gyógyszerfelhasználás az olyan 25% alatt van egy konvencionális üzemhez képest. De ezt a gyógyszer csak akkor használhatunk, hogyha az állatnak az életéről van szó. Egyébként mindig természetes szerekkel próbáljuk megoldani.
Megkérdeztetem gyorsan, hogy bocsánat, hogy közbevágok, de a tehénen kívül van még valami pulikutya?
Van, pulikutya is van, tényleg? De mangalicák, kecske, virka, tehát
mindig. Aha, tehát hogy mindenről beszélünk. Igen. És akkor mondta, hogy vegyszerekkel nem kezelik, nekem most akkor itt bejött, hogy ha ez ökofarm, meg ha biotermék, és ezek az állatok vannak, akkor itt szó szokott esni ilyenekről, hogy szója, meg a szójatáp, meg a génmódosítás. Nyugtassanak meg, hogy ezen termékek nem lehet, hogy génmódosított táppal etetett állatok teje.
Kizárt.
Tehát az a biominősítésben az egy kizáró tényező.
Egyébként egy nagyobb cégnél...
Mit tesznek?
Hát a saját előállításot akar
majd. Füvet komolyan, tehát hogy ott legelnek?
Hát legelnek, szénát hát kérnek.
Ehet olyan tápot is, ami biotáp.
Most ez ilyen szarkasztikus volt.
Ja. Mit iszik a tején, ugye? Ez a típusú kérdés. Ja, én azt arra akartam csak kitérni, hogy a szájt egy valami nagyobb cég, hogy az én kis képzeletemben ugye az van, hogy nem feltétlenül a saját tehenei adják a tejet, gondolom fel is vásárol, nem? Akkor tudja kontrollálni azt, hogy...
Pontosítás kedvéért nekünk egy darab tehenünk sincs.
Sajnálatos
módon, hanem biofarmokról vásároljuk fel a tejet.
Aha. És akkor hogy lehet, hogy itt kaptak pozitív pontot?
Hát mert hogy biofarmokról?
Egy termékeket állítunk
elő. De állatjólét, azért mert nem is tartanak állatot.
Mi nálunk állat az. Ebben a kategóriában nincs.
Legalábbis nem bajja magát, értem. Na, mert és viszont kínálnak vegán termékeket.
Hát a Naszájtej ZRT-nek egy kis lába a sok közül a szója üzem, és a szója az üzemben előállított...
Na, azért nem, hogy maguk etetik az állatokat.
Hát nagyon-nagyon másodlagosan, de nem a gyár területén, mert az sajnálatos módon szinte lehetetlen lenne. Tehát az egyik kis lábunk egy szója üzemecske, és ebben a szója üzemben állítunk elő Magyarországon elég jelentős mennyiségű szója terméket, és itt is vannak biotermékeink, tehát biominősítésű, magyar biominősítésű szójából készítünk termékeket.
Jó, tehát nem kell levágni az állatokat, na ez a lényeg.
Ezért.
De még az állat jól létni, azért néhányat hadd mondjak. Például nem égetjük ki a borjaknak a szarvát, amikor megszületnek. Ugye egy konvencionális gazdaságban csak a szarvatlan tehenet lehet látni. Nálunk minden tehénnek megvan a szarva, vagy mondjuk még csak nem is inszemináljuk a teheneket, hanem bikával.
Mit csinálnak?
Inszeminálni.
Inszeminálni, hát az ugye megtermékenyíteni. Mesterséges megtermékenyíteni. Bikával fedeztetjük a teheneket, tehát azért ezek olyanok, amit egy konvencionális...
Ez egy ilyen természetes úton
így van,
történik
tehát
minden.
Ezt egy konvencionális üzemben ezt nem csinálják.
Ugyan mi nem termelünk tejet, de azért az együttműködő partnerünkkel mi azért sűrűn látogatjuk őket, és például ott nagyon jól tudom, hogy az állatok a kisborjakat nem tápszerekkel tuningolják föl, hanem anyatejet iszik. Azaz biotejet, azt a jó, drága biotejet iszza a kedves növendékállat. Ez is egy rendkívül fontos történet. Kis csoportokba tartják őket, pont azért, hogy a fertőzések ne történjenek, tehát ezért ne kelljen gyógyszeres kezeléseket alkalmazniuk.
Na, hát ezután rá fogunk térni a biotermékekre akkor, és azt fogjuk vesézni, de szerintem most zenélnünk kell.
Kenny Rankin, Name of Love.
Igen, annyira szép volt, hogy nem bírtam belevágni. Teipar, cégmérce, biotermék, vendégeink Kuktituszon a Szájtájtől és Varga Géza a Galvga Farmtól. A telefonszámunk 55-55-98-6, az SMS számunk pedig 06-29-98-6-98-6. Kiveséztük az értékelését a Tudatos Vásárlók Egyesületének, amely a cégmérce.tudatosvásárló.hu-n megtalálható, és akkor most elkezdtünk beszélgetni ezekről a biotermékekről, és hogy egy kis vállalat erre menjen, de szerintem akkor mondjuk el, hogy ki minősíti ezeket a termékeket ma Magyarországon, és egyáltalán vannak-e olyan biotermékek, amik nem biotermékek?
Hát a tanúsítást azt magyarul két tanúsító, akkreditált tanúsító szervezet végzi, a miénket az egyik erre jogosult szervezet. Ez azt jelenti, hogy auditálnak minket, kijönnek a termékek, megnéznek minket. Hát ők a Biokontroll K, non-profit KFT.
Ők voltak nálunk, igen, ugye? Egyszerűen. Galga Farmot is?
Igen, a Galga Farmot is. Van egy másik itt az országban, az a ökogarancia.
Jó, és ez egy hosszú folyamat. Jó, de akkor most a másik kérdésem az volt, hogy van-e olyan, hogy valami biotermék, de mégsem az. Tehát mit nézzek? Már rá van írva, hogy bio, akkor ez már bio?
Hát a bio minősítés legalább annyit keresünk, mint tudatos fogyasztók, hogy legalább egy valamilyen tanúsító szervezetnek a pecsétje, logója legyen rajta. Ez azért már nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy valóban biotermékhez jussunk hozzá. Ettől függetlenül az Európában nem egészen egységes a bio minősítés. Néha sajnos importból látunk olyan termékeket is, akik a magyar minősítés szerint nem felelnének meg. Itt sajnos van egy rosszul félreértelmezett ilyen meg nem támadási szerződés, hogy amit egy másik tanúsító szervezet jóvágyott, azt mondjuk a magyar már nem firtatja. Itt sokszor alulmaradunk, színezékeket találunk, adalékanyagokat találunk biotermékekben. Tehát az összetevők utáni pár sort érdemes azért elolvasni.
Érkezett egy SMS, úgyhogy ezt szeretném, ha válaszolnának. Milyen lépéseket tesz a két cég, hogy motiválja a boltokat, hogy ne legyen drága a polcokon a termék, nevelve így ugye a forgalmat? Tesznek ilyen lépéseket?
Hát mi olyan lépéseket teszünk, hogy közvetlen értékesítéssel próbáljuk a termékeinket a lehető legnagyobb
mértékben.
Hogy nincs a bolton.
A polcon,
hanem a biopiacokon és a reformboltokban értékesítünk.
Egyébként drágábbak a biotermékek?
Sokkal.
Tehát, hogy
meglehetősen drágábbak. Ezeken azért az árképzéssel bizony-bizony elég jelentősen eltorzítják a valódi értékétől a termékeknek.
Várható, hogy ez lejjebb fog menni? Tehát van...
Én azt gondolom, hogy a volumen növekedésével és a konkurencia élesedésével természetesen ezek a folyamatok is a csökkenés felé mutatnak.
És egyébként az árszint ellenére megfigyelhető növekedés a biotermékek piacán? Tehát mondjuk például a biotejnél így látják, hogy évről évre igen, ez megéri, egyre többen iszek.
Hát a biotermékek közül, tehát bioélelmiszerek közül mi 2002-2003 elején indultunk, és gyakorlatilag Magyarország zéró volt. Tehát most az, hogy egy vödör kukacos szilvát valaki eladott a biopiacon, azért ez mondjuk nem igazán jellemző élelmiszer, nap mint nap élelmiszer. Tehát mi abba a szegmensbe kezdtünk el, és szép apránként növekedtünk, és ez a termékkör egyrészt növekszik, egyre szélesebb fogyasztói köröknek próbálunk eleget tenni, és ez a biopiac volumenében, választékában egyre nő, fejlődik. Jócskán van még növekedési lehetőség.
Tehát igen, Ausztriában... mert így el vagyunk maradva, tehát Magyarországon a bioélelmiszerek az 1-2%, Nyugat-Európában az 8-15%.
8-12%.
Tehát Galga Farm mikor jött létre?
1992-ben.
És 92-ben érzik, hogy egyre nagyobb igény van?
Igen, de nekünk nem volt célunk, hogy a mennyiséget növeljük.
Tudom. De ez látszik, hogy egyre többen
szereplő. Érezzük, de azt is, hogy egyre több szereplő van. Tehát, hogy a piac növekedésével az előállítók száma is nő, tehát...
Hát ez egyfajta divat, azért most nagyon sokan belenyúlnak ebbe, hogy biotermékeket gyártsanak. Van egy ilyen hullám.
Valójában így van, ez egy olyan szegmens, amire többen felkapták a fejüket. Itt azért jó, hogy egy KKV indította el például Magyarországon ezt a szegmest, és tulajdonképpen ezek után csatlakoztak nagyobb cégecskék is ehhez.
Az igaz, hogy a magyar biotermékek jelentős részét exportra termelik? Erről mit tudnak?
Én erről nem tudok.
Gyakorlatilag én sem tudok róla, mi Magyarországon forgalmazunk kizárólag.
Ha általában a biotermékekről beszélünk, akkor igen, akkor a előállított biotermékek, de akkor itt a gabona és minden másra gondolva hús, akkor
annak a tejre ez akkor nem igaz, a tejtermékekre nem.
hogy általában 85%-át a Magyarországon előállított biotermékeknek azt exportálják.
Az itt az nagyon jellemző Nyugat-Európára, hogy a tej szegmensre a hazai fogyasztók rendkívül csak is kizárólag az ottani gyártott termékeket hajlandók megvenni. Kizárt, hogy egy magyar biotejet el lehessen adni egy osztrák piacon.
Na, mi a borral vagyunk így. Kizárt, hogy egy osztrák bort el lehessen adni a magyar piacon. Hát nagyon minimálisan. Egyébként támogatják valahogy a biotermelésre átállást?
Mármint, hogy mint termelőüzem.
Nem, hát mondjuk kormányszinten, vagy hát bár EU, nem tudom.
Erről sajnos.
Tehát nem.
Hát, hogyha a gazdaságról beszélünk, akkor az agrárkörnyezeti programban, hogyha részt vesz egy gazdaság, akkor arra van extra támogatás. Uh-huh.
Én na, hát még egyszer, nem elfogytunk. Tudom, hogy gratuláltam-e, de gratulálok mindkettőjüknek.
Köszönjük
szépen. Kuk Tituszt, a Nasszájtej vezérigazgató helyettesét és Varga Gézát, a Galga Farm első magyar organikus mezőgazdasági és fogyasztási szövetkezet elnökét hallottátok.
Csak kimondtad még egyszer a teljes nevű. Galga Farm.
És ma a Tudatos Vásárlók Egyesülete által készített tejipari cégmércéről beszélgettünk velük. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, hogy eljöttetek.
Ha már a bort szóba hoztam, akkor most egy boros műsor következik, képzeld el. 9-től 10-ig késői szület. Megyeri Sárával és Nagy Sebestyénnel. Mi jövő héten jövünk megint, csütörtök este 8-kor.
Sziasztok!
Sziasztok!